Műsorunk második részében az MNB bejelentésével és az ezt követő piaci reakciókkal, kilátásokkal foglalkozunk. Virovácz Péter a vendégünk, az ING banknak a vezető elemzője. Szervusz!
Szervusz! Sziasztok!
Mit jelentett be pontosan az MNB? Ugye óriási reakciókat láttunk a forintnak a piacán, az euróval szemben is egy jelentős erősödés kezdődött meg. Mi történt pontosan? Várható volt-e az, hogy ennyire drasztikus közlemény fog érkezni, vagy azért lehetett rá számítani, hogy valamit lépnie kell a jegybanknak?
Az elmúlt hetek, de leginkább az elmúlt napok fejleményei mellett, amikor is a forint egyre durvább gyengülést mutatott a különböző világpiaci eszközökkel szemben, dollár, svájci frank, euró, azért nagyjából sejteni lehetett, hogy valami történni fog, valaminek történnie kell. És bár ez nem volt egyértelmű, hogy pontosan mi lesz, hát a jegybank végül igen rendesen odacsapott az asztalra, hogyha szabad ilyen módon fogalmazni. Ugyanis ami történt, az lényegében egy kifejezetten a bankközi piacokat érintő, elsősorban a rövid hozamkörnyezetet befolyásoló átmeneti kamatemelés. Ugye átmeneti azért, mert a jegybank egy olyan új eszközt vezetett be, ami eddig nem volt része lényegében az eszköztárnak. Ez egy egynapos betéti gyors tender, ami azt jelenti, hogy egy napra lehet a jegybanknál elhelyezni a kereskedelmi bankoknak a felesleges likviditását. És ebben a nagy dolog az az, hogy mekkora ennek a kamata. Ugye a jegybanki alapkamata az jelenleg 13%-on áll, a sima jegybanki betéti kamat az 12,5%-on. Na ehhez képest ez az extra, ez a gyors tender, ez az egynapos gyors tender, ennek a kamata most 18%-os. Tehát 12,5% helyett 18%-on lehet a jegybanknál a felesleges forint likviditást elhelyezni. Ez gyakorlatilag azonnali hatást fejt ki a bankközi piacon, nagyon durván megemeli a rövid kamatokat, ami azt is jelenti, hogy például azok számára, akik a forint ellen szeretnének spekulálni, hát nagyon-nagyon megdrágul ez a pozíció. Egy nagyon komoly kamatemelésről van tehát szó, ami lényegében azonnal elindította a forintot az erősödés útján, és pillanatok alatt a 430-as körüli szintekről 417-418 környékére erősödött a forint az euróval szemben.
Ez rövid távon, ahogy mondtad, valószínűleg nyugtatólag hat a forint piacára, és megdrágítja a spekulációt. Lesznek-e, illetve várhatóak-e hosszú távú következményei ezeknek a lépéseknek? Gondolok itt akár a finanszírozási költségekre, akár potenciális tovább gyűrűző hatásra az inflációt illetően.
Ugye itt mindenképpen ketté kell választani a dolgokat. Van egyrészt egy strukturális folyamat, ami gyengíti a forintot, és igazándiból azt kell mondjuk, hogy egy darabig sajnos még velünk marad. Ugye ez a folyófizetési mérlegünknek a romlása. Itt egészen arról van szó, hogy mivel rendkívül sokat fizetünk, és egyre többet kell sajnos fizetnünk az energiáért, ezért nyilván itt nagyon sok deviza áramlik ki az országból, tehát egészen amikor ki kell fizetni mondjuk euróban, dollárban, bármiben az energiaszámlát, az importot, ha úgy tetszik, akkor egyre több forintot kellett a piacon leváltani az adott külföldi fizetőeszközért, és ez lényegében egy strukturális nyomás alatt tartotta a forintot. Ez egy olyan tényező, amire alapvetően a kamatemelések nem hatnak, ez egészen addig velünk lesz, amíg nem javul majd a folyófizetési mérleg, tehát ez majd a következő hónapok, negyedévek folyamán mindenképpen javulni fog, hiszen ahogy mérséklődik a gazdaság teljesítménye, visszafogottabbá válik a fogyasztás, a beruházás, ezáltal az import is, tehát természetes módon elkezd javulni a fizetési mérleg egyenleg. Ezzel tehát alapvetően a jegybanknak olyan nagyon sok dolga nincsen, ez a fajta alapkamat környezet, amit a jegybank itt megteremtett, az ugye befolyásolja szépen lassan a hitelkamatokat, visszafogja a hitelezést, a beruházást, a lakosságot is inkább a fogyasztás felül, a megtakarítások felé tereli. A nagyobb probléma a spekulatív piaccal van, azzal, hogy gyakorlatilag összekapcsolódott ezzel a strukturális problémával egy olyan piaci várakozás, hogy Hát az elmúlt egy-két mindig a legrosszabb események következtek be. Ugye itt gondolok akár a háború kitörésére, vagy akár a Covid-ra, ezt akár hívhatjuk úgy is, hogy egy fekete hattyú gyárat üzemeltet jelen pillanatban a világ, és minden egyes alkalommal pont a fekete hattyú események estek be a világgazdaságba. És hát gyakorlatilag akkor azt mondhatjuk, hogy a befektetők hát erre alapoznak. Magyarország esetében is, ha folytatódik ez a fajta fizetési mérleg probléma, ebből lehetne akár egy fizetési mérleg válság a legrosszabb esetben, és akkor közben ugye a gyengülő forint ez további problémákat jelent, tehát emelkedik a hozamkörnyezet, nincs meg az EU-s megállapodás. Tehát egyre inkább úgy kezdtek el gondolkozni a befektetők, hogy túl sok minden van ahhoz, hogy itt hirtelen helyreálljon a rend, és megint csak fekete hattyúkban kezdtek el gondolkozni, és ilyen esetben nyilván egy drasztikus forint gyengülés következne, tehát megéri a forint ellen fogadni, a forint ellen spekulálni. Ugye felvettek rengeteg short pozíciót, és ezáltal ez a strukturális, meg ez a spekulatív folyamat már szépen összekapcsolódott, és ezt kezdte az elmúlt hetekben nagyon durván gyengíteni a forintot, és erre kellett valahogy most a jegybanknak reagálnia, és például ez a fajta kamatemelési lépés ezekkel a külön eszközökkel, tehát ez megteremti annak a lehetőségét, hogy megint szétváljon ez a két tényező, és lényegében ez hosszabb távon nem érinti például mondjuk a lakossági hitelkamatoknak az alakulását, de ez pontosan azt a célt szolgálja, hogy azok, akik a forint ellen akarnának fogadni, akik tartósan egy forint gyengülésre játszanának, ők ezt már nem tudják megtenni, hogy bármikor, amikor szükség van egy bank, be tud vetni egy ilyen extra fegyvert, nagyon magas kamatozással, tehát nagyon gyorsan ki lehet ütni lényegében a short pozíciókat a piacról. Úgyhogy lényegében ez volt az egyik fontos motiváció, hogy legyen egy rövid beavatkozás, egy taktikai fegyver, ha úgy tetszik, ami igazániból pontosan a piaci stabilitás megőrzését célozza, és nem pedig a hosszú távú folyamatokra hat. A fizetési mérleg esetében is egyébként hozott döntést a jegybank, tehát itt ugye mondtam, hogy van egy folyamatos deviza kiáramlás, itt a jegybank felajánlotta azt a lehetőséget, hogy folyamatosan ilyen deviza swap vonalat működtet. Lényegében hajlandó most segíteni a vállalatoknak abban, hogy a szükséges devizát biztosítsa számukra, tehát nem a piacon kell leváltani lényegében ezt a szükséges devizát. Ha úgy tetszik, egy célzott ilyen devizapiaci intervenciót látunk, ha nem is direkten a devizapiacon, de a vállalatoknál közvetlenül, tehát ebből a szempontból itt is valamire tehermentesítve lesz a devizapiac, és ebből a két irányból fakadóan lehet valamennyire mind a két piacot, mind a két oldali nyomást most stabilizálni, és egyelőre úgy tűnik, hogy a piacok kedvezően vették ezt az üzenetet, ez abszolút a forint erősödéséből látszik.
Várható esetleg, hogy később az alapkamat is módosulni fog, vagy úgy tűnik, hogy ezen a 13%-os szinten ez kőbe van vésve, és jöhetnek itt bármilyen események a következő hónapokban, gondolok itt inflációs adatokra, vagy egyéb bejelentésekre, ez nem fog változni?
Nyilvánvalóan azért nem jelenthetjük ki, hogy ha bármi is történik, akkor sem változnak a kamatok. Ugye itt jelen pillanatban van egy olyan meglátása a Magyar Nemzeti Banknak, amelyet most is egyébként itt a gyors vagy rögtönzött sajtótájékoztatón megtett a jegybank, mégpedig az, hogy alapvetően azért már látszódik az inflációs csúcspont. Alapvetően most már olyan egyedi tényezők fogják fölfelé mozdítani az inflációt, amelyek viszonylag rövid távon múlnak majd, és a strukturális folyamatokból már azért érzékelhető, hogy lassul az infláció, lassul a belső nyomás, és ahogy egyébként a gazdaság teljesítménye is fékeződik, úgy fog ez a belső inflációs nyomás is lassulni. Vagyis a jegybank értékelése szerint a jelenlegi tudás alapján úgy tűnik, hogy ez a 13%-os alapkamat környezet, ez megfelelő lehet ahhoz, hogy a tartós folyamatokat stabilizálja, és hosszabb távon vissza tudja téríteni az inflációt a 3%-os célra. És ez egy nagyon fontos dolog. A jegybanknak nem egy-két napra előre kell gondolkoznia jó esetben. Nyilván most azt látjuk, hogy felborult a piac, elsősorban a devizapiac, és itt kellett egy prompt beavatkozás, ami lényegében egy napi szintű aktivitást igényel, de alapvetően a jegybankok mindig hosszú távon kell, hogy gondolkozzanak. Másfél-két évre előre kell látniuk a gazdasági folyamatokat, és úgy kell meghatározni a kamatkörnyezetet, hogy az másfél-két év múlva gyakorlatilag hasson a piacokra, hiszen amikor most megemelkednek a kamatok, hogy itt a különböző hitelfelvételi és megtakarítási folyamatok révén, ezek bizony nem holnap és holnap után érintik a gazdaság teljesítményét, hanem inkább egy másfél-két éves időtávon fejtik ki a hatásukat maximálisan, és a jegybank továbbra is azt gondolja, hogy a strukturális folyamatokat figyelembe véve ez a 13%-os kamatkörnyezet elegendő ahhoz, hogy 2023 vége felé, 2024 közepére már igenis normalizálódni tudjon az inflációs környezet.
Az egyik érdekessége az idei évnek egyébként nem csak Magyarországon, hanem világszerte is, hogy annak ellenére, hogy ahogy már utaltál is rá, a fogyasztás, lakossági fogyasztás csökken, a gazdaságok recesszióhoz közelítenek, vagy akár abba is csúsztak. A munkaerőpiac mégis feszes maradt egyébként, mind Magyarországon, mind világszerte. Ugye a héten elég nagy port kavart a miniszterelnök, nyilatkozott a Berlinben, hogy akár 12%-ra is fölugorhat a munkanélküliség a jelenlegi 3% körüli szintről. Te hogy látod, hogy egyrészt mi okozhatja, vagy minek köszönhető a munkaerőpiac ereje, vagy hogy ennyire jól tartja magát? Most fókuszáljunk elsősorban Magyarországra, illetve mit vársz a következő évben a munkaerőpiactól? Várod-e a munkanélküliség jelentős megugrását, vagy átvészelhetjük a várható recessziót egy alacsony munkanélküliséggel is?
Hogyha a kályhától akarjuk kezdeni, már pedig onnan érdemes, akkor azt kell látnunk, hogy az elmúlt években folyamatosan arról beszélgettünk, hogy hogyan alakul a munkaerő hiány Magyarországon, miért van, hol van, milyen hatásai vannak annak, hogy a vállalatok nem képesek megfelelő mennyiségben munkaerőt alkalmazni, vagy ha a mennyiség nem volt probléma, akkor a minőség volt probléma, és folyamatosan arról ment a diskurzus, hogy bizony-bizony egyre több vállalat panaszkodik munkaerőhiányra, nehezen tartja meg a munkavállalóit, emelni kell a béreket, és gyakorlatilag egy ilyen helyzetben érkezett meg hozzánk itt most már a sokadik hullámban egy újabb válság, ezúttal egy energiaválság. Vagyis az a helyzet, hogy a munkaerőpiac egy rendkívül feszes állapotában néz szembe a sokkal. Ez azt jelenti, ez a feszesség, hogy nagyon alacsony, gyakorlatilag történelmi mélypont környékén van, vagy volt a munkanélküliségi ráta pár hónappal ezelőtt, és ez párosult egy nagyon magas üres álláshely arányjal, tehát rengeteg betöltetlen állás volt Magyarországon. Most innen, hogyha elindul egy gazdasági lassulás, akkor mi történik? Hát jó esetben a vállalatok először azt fogják megtenni, hogy elkezdik visszanyesni a munkaerő iránti igényüket. Mivel eddig is hiány volt, ezért első körben az történik majd, hogy ezt a fajta hiányt kezdik el gyakorlatilag eltüntetni a piacról. Tehát maximum az történik, hogy nem lesz igény még hárommal több munkavállalóra, nem elég lesz az X munkavállaló, aki eddig ott volt és dolgozott, és tudta termelni, vagy tudott szolgáltatni. Tehát ebből a szempontból, még hogyha valamiféle romlás be is következik, van egy akkora puffer a rendszerben a munkaerő hiány miatt, hogy lényegében én nem gondolom, hogy ez a fajta, hát azt is mondom, hogy ultra pessimista forgatókönyv megvalósulna, hogy 12%-os legyen a munkanélküliség. Csak hogy el tudjuk helyezni magunkat valahol, most nagyjából 3,5% környékén vagyunk, és amikor 12% volt a munkanélküliségi ráta, az a 2008-9-es világégés után volt. Tehát ott a nagy pénzügyi válságot követően indult el nagyon-nagyon meredeken fölfele a munkanélküliségi ráta, és bizony ott a válság utáni csúcspont volt 12%-os. Én azt gondolom, és egyelőre a számok is azt mutatják, hogy ez a mostani válság nem egy ilyen jellegű válság lesz. Tehát nem lesz ilyen mély recesszió, nem lesz ilyen nagyon durva munkaerő piaci hatása. Tehát amikor a miniszterelnök 12%-os munkanélküliségi rátáról beszél, én azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyvet vázolta föl, és én személy szerint azt gondolom, hogy valahol olyan 4-4,5, talán 5% környékén tetőzhet jövőre a munkanélküliségi ráta. Tehát összességében én azzal számolok, hogy igen, vélhetően innen valószínűleg menni fog majd fölfelé az állásnak aránya, ezért nem ennyire drasztikusan. Az más kérdés, hogy mi történik például a foglalkoztatási rátával, Mert nagyon sokan lehetnek olyanok, akik az elmúlt évben úgy léptek be a munkaerőpiacra, hogy ők inaktívak voltak, nem kerestek állást, nem annyira foglalkoztatta őket az, hogy ők munkanélkül vannak, és gyakorlatilag emiatt a statisztika hivatalosan nem is vette őket számba. De úgy, hogy nőtt a munkaerőhiány, hát közülük is nagyon sok embert rögtön foglalkoztatni tudtak. Véletlenül pont őket fogják először gyakorlatilag kirúgni a vállalatok, vagy megszabadulni a munkaerőtől, és hát nagyon könnyen előfordult, hogy ez a fajta leépített munkaerő, ők bizony úgy döntenek, hogy akkor nem mennek a munkanélküli státuszba, hanem megint visszavonulnak a munkaerőpiacról, tehát egy átmeneti munkanélküli státusz után visszatérnek inaktivitásba, és innentől kezdve pedig ők már nem növelik a hivatalos munkanélküliségi rátát. Szóval ez az érdekesség ennek a statisztikának, hogy könnyen lehet, hogy végül valóban egy nagyon alacsony, még mindig nagyon alacsony munkanélküliségi rátát látunk, de közben azért például az aktivitási ráta, a foglalkoztatási ráta majd jobban csökken, egy nagyobb problémát fog annál mutatni, mint amit a hivatalos munkanélküliségi statisztika elárul majd nekünk.
Köszönjük a beszélgetést Virovácz Péternek, az ING vezető elemzőjének, és további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, szép napot, minden jót!